Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Ma minden erdélyi és marosvásárhelyi ember tudja, hogy hol van a református kollégium. Sokan rácsodálkoznak a főépület frontján látható angyal címerre, de olyan kevesen tudják, hogy ez az emlék hosszú és kálváriás úton érkezett Sárospatakról Marosvásárhelyre. Múlt heti műsorunkban ennek a kálváriás 47 évig tartó vándorútra emlékeztünk, amely pontosan 300 évvel ezelőtt, 1718 április végén jutott révbe. Ma folytatjuk a fél évszázados kálváriás útról szó beszélgetésünket. Témánk szép erdélyi história.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Meghívott Ötvös József nyugalmazott református lelkipásztor, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Tiszteletes úr, békesség Istentől!
Békesség Istentől, jó napot kívánok minden kedves rádióhallgatónak!
Lelkész úr, a kőbe zárt múltunk múlt heti műsorában többek között a sárospataki kiűzés történetéről beszéltünk a hallgatóknak. Beszélt ön a menekülés kezdetéről és arról a rendhagyó útirányról, amikor egy iskola tanárai és diákjai nem nyugat felé veszik útjukat, hanem kelet felé indulnak el, és szerintünk éppen ezáltal lesz belőle egy küzdelmes szép erdélyi história. Emlékeztetőül pár szóban mondjuk el még egyszer az útvonalat, amely egy 47 éves vándorút Sárospataktól Marosvásárhelyig.
Elcsépelt igazság, de mégis így kell mondanunk, amiért megküzdünk, azt tartjuk igazán értéknek, és aztán idővel mindig megszépülnek a dolgok. Valóban ez egy nagyon szép erdélyi história, főleg nekünk marosvásárhelyeknek vagy erdélyeknek, hiszen itt jut révbe egy közel fél évszázados menekülés, üldözés, és itt lesz aztán teljessé az az iskola, amely Marosvásárhelynek, ennek a vidéknek és egész Erdélynek egyik dicsősége lesz. Az útvonalról nagyon röviden csak annyit lehet elmondani, mint amiről beszélgettünk, és hogy felelevenítsük a helységeket. Sárospatakról indul el ez a kálváriás út. Sárospatakon 1530-ban alakul meg a református kollégium. 1671-ben, tehát olyan 130 év után kell menekülniük. Először egy Kenézlő nevű faluban szállnak meg, az nagyon ideiglenes. Egy páran még átmennek Debrecenbe is. Aztán Gyulafehérvár, Erdély központja akkor fogadja be Apafi Mihály fejedelemsége idején, ahol 44 évet békességben, vagy esetleg megpróbáltatásban, de ott vannak, utána onnan tovább kell menni. Gyulafehérvár mellett Boros-Krakkó fogadja be, ahol, hogy mondjuk el, ma is megvan még az a templom, habár református már nincs ott, de megvan az a templom, ahol ideiglenesen egy jó fél éven keresztül tanulnak, és aztán 1716-ban kerülnek Marosvásárhelyre. Hadd említsem meg, hogy először a Szent Györgyi, Szent Királyi vagy Kossuth Lajos utca sarkán lévő Köpeci teleki házban találnak otthonra jó másfél évig, és 1718-ban kerül a végleges helyére. Hadd mondjam el, hogy 1948-ig. Valóban utána egy 230 éves szép, nagyon szép korszak kezdődik el, amely az államosítással aztán egy egészen más útvonalat vesz a 20. századba, de az most nem érdekes számunkra.
Ismerjük el, hogy a 47 éves vándorút alatt nem csak a személyek, hanem a tárgyak is kicserélődhetnek.
Igen, hát 47 év az azért, akárhogy számoljuk, legalább két ember öltő, és valóban ez alatt az emberek és tárgyak kicserélődnek, főleg abban a korban, a 16.-17. században, amikor a történet, amerről beszélgettünk, olyan szépen révbe jut majd itt Marosvásárhelyen. El kell mondanunk azt, hogy két tanárral indulnak el először Sárospatakról, amit említettük, Kenézlőre mennek, ott viszont semmi sem fogadja őket úgy, és nincs is lehetőség, hogy ott a kollégium tovább élhessen, ezért egy része az egyik tanárral, Pósaházi János tanárral elmegy Debrecenbe, ott próbál valamennyire helyet keresni magának, nagyon rövid időre találnak, 1671-72 között egy része ott tölti az évet. A másik részük ott marad Kenézlőn, Buzinkai Mihály tanárral, és várják a fejleményeket. Egy év után 1572-ben érkeznek meg aztán Gyulafehérvára Erdélyben, amerről az elmúlt alkalommal beszélgettünk, hogy ritka érdekes út, hogy kelet felé indulnak éppen szembe a mindenkori vándorlással, csúnya szóval a migrációval. Ott Gyulafehérváron 44 évet tölt ez az iskola, ugyan már 1700-ban szeretnék őket onnan elűzni, majd erről is fogunk beszélni, de a Rákóczi, az első Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc megakadályozza, hiszen a hadi állapotokban nem lehetett csak az iskolával foglalkozni. Amikor Gyulafehérvárra megérkeznek, akkor ott egy üres iskola várja őket, egy üres iskola épülete romokban. Jó nekünk most elmondani azt, hogy ez az az épület, amelyben legelőször akadémiát, ezt így mondták akkor, a nagyenyedi kollégiumot alapítja meg 1622-ben Bethlen Gábor. Ez Erdély első híres nagy egyeteme. Viszont a török-tatár hadjáratban tönkreteszik 1658-1662 között ezt az épületet, elmenekülnek a diákok is, ismerjük ennek az irodalmi feldolgozását is, és akkor Apafi Mihály átteszi ezt a Bethlen Gábor által alapított erdélyi egyetemet Nagyenyedre. Üresen marad a romos épület, és amikor menedéket keresnek a magyarországi sárospataki menekültek, akkor Apafi Mihály ezt az épületet adja át nekik, de nem csak átadja, hanem valóban segíti is példát mutatóan. Nagyon röviden hadd mondjuk el, mit jelenthetett 1670-es években ez a segítség. Az egész menekülésnek a kálváriája, hogy úgy kezdődött el, beszéltünk erről az elmúlt alkalomkor, hogy Báthori Zsófia Sárospatakon először a támogatást vonja meg az iskolától. Ez ellehetetleníti akkor már a létüket, azért még megpróbálnak tovább lenni, de nagyon nehéz támogatás nélkül. Gyulafehérvárra megérkeznek, nem elég csak, hogy helyet találnak, hanem támogatás is kell. És nagyon szép annak a krónikája és feljegyzése, amiképpen Erdély és az erdélyi fejedelem ezt a menekült iskolát fogadja és támogatja. Feljegyezték, hogy azonnal Gyulafehérvári a sóaknák jövedelmét nekik adják. Hogy ez mennyi volt, pontosan nem tudom, de azt lehet tudni, hogy a középkorban és az újkor kezdetén a sóaknák nagyon sokat jelentettek. Aztán más kincstári jövedelmet is támogatásképpen megkapnak, a fejedelmi család pedig személyesen, nagyon komolyan segítette ezt az ide települt iskolát. Hadd idézzünk egyetlen egy mondatot, ezt 1675-ben jegyezték fel az egyik tanár, méghozzá idejövetelék után 3 évre, tehát amikor már úgy érezték, hogy valóban révbe jutottak, hogy Gyulafehérváron. Ez a mondat, hát alapján fél mondat, de így is elég hosszú. Az Isten Anya Szent Egyházának hűséges dajkái, Apafi Mihály kegyelmes urunk, Erdély országnak salomoni uralkodással uralkodó kegyes fejedelme, és az ő nagysága szerelmes felesége, Bornemissza Anna, kegyelmes asszonyunk, Erdély országának kegyes fejedelem asszonya, e mai napig szárnyok alatt táplálják, melyet Isten s világ előtt örök emlékezetben lesznek. Ma, 300 év után el kell mondanunk, valóban úgy történt, örök emlékezetük maradt meg ezért a kegyes tettükért.
Mit hoztak magukkal Sárospatakról, és mi maradt meg ezekből a tárgyakból, értékekből?
Vannak kézzel fogható tárgyak, amelyek megérkeztek Marosvásárhelyre, és van olyan tárgy, amely talán nem annyira kézzel fogható, de jó azt tudni, hogy az is Sárospatakról ered. Sárospatakról hozták el kézzel foghatóan a könyvtárat és a nyomdát. Ennek is külön érdekes története van. Koncz József, aki aztán később az 1800-as évek végén megírta ennek a Marosvásárhelyi kollégiumnak a történetét, és egyúttal a gyulafehérvári korszakot, vagy akár a menekülés egy részét is. Ő feljegyzi azt az ő könyvében, hogy 1890-es évek végén Marosvásárhelyen a református könyvtárban van 38 olyan könyv, amelyet Sárospatakról hoztak el. Nem volt időnk ikaszán utána nézni, hogy valóban 2018-ban megvan-e még az a 38 könyv, amivel 1671-ben elindultak a diákok, gyalog, Sárospatakról, Gyulafehérvár, majd Marosvásárhely felé. Viszont tudjuk azt, hogy az 1948-as államosítás után 1962-ben a nagyon gazdag marosvásári református kollégiumi könyvtárat áthozták a Teleki tékába. Ha valaki megnézi, mai napig az a pontos címe, hogy Teleki Bólyai kutatási vagy tudományos könyvtár. Azért, mert javarésze, legalábbis mennyiségben, az a Bólyai, vagy inkább úgy mondanám a református kollégiumnak a könyvtára mai napig. Hogy milyen könyvek voltak ezek, nem tudom egész pontosra, de el lehet gondolni, hogy akkor adományokból kaptak könyveket, név szerint feljegyezték például, hogy a 47 év alatt itt szolgáló két református püspök, Horthy István és Veszprémi István is adományoztak könyveket. Azon kívül régi gyakorlat, és sokkal később is ez gyakorlat volt, hogyha valamelyik iskolának a diákjai nyugatra mehettek tanulni úgynevezett peregrinációval, akkor szinte kötelező volt, hogy hozzanak könyvet az Alma Maternek, ahol őket felkészítették, és amelyik iskola őket kiküldte. A Teleki tékában lévő kollégiumi könyvtárban számtalan ilyen könyv van, beírva vagy beírás nélkül, amelyről tudjuk, hogy valóban ilyen peregrinus diákok hozták haza. Annyit tudunk, hogy mikor eljöttek Gyulafehérvárról, elindultak, akkor 120 könyvet hoztak magukkal. Ma esetleg megkérdezzük az online korszakban, hogy mennyi ez a könyv. Kedves hallgatóink, nagyon sok. Gyalog jönnek Gyulafehérvárról, mindenüket hozzák magukkal, a teljes iskola felszerelésüket, amit hozhatnak. El fogom mondani, nem sokára még a nyomdát is, mert magukkal cipelték, legalábbis kezdődik. És a 120 könyv, ezek általában teológiai művek, és mindenik egy példányban már erre nagyon vigyáztak. A második, amivel tudjuk konkrétan, hogy elindultak, a nyomda, hiszen akkor úgy nem voltak tankönyvek központilag, hanem a tanárok a jegyzeteit adta ki maga az iskola, és egy iskola igazán akkor tudott jól működni, ha saját nyomdája volt. Nagyon érdekes, hogy ez a nyomda viszont útközben eltűnt. Mai napig nem tudjuk egész pontosra, hogy hol. Feltételezik, hogy talán az a része, akik Kenézülőre átmentek Debrecenbe, vagy először Debrecenbe mentek, talán magukkal vitték, nem tudom pontosra. Itt azért még el kell mondanunk azt, hogy ezen a Kálváriás úton 10 év után, vagyis 1682-ben felcsillan a remény, hogy újból visszamehetnek Sárospatakra, ugyanis Sárospatak új ura, Tököli Imre erdélyi fejedelem lett, Zrínyi Ilonának a második férje, ugyanis miután meghal első Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona az özvegy férjhez megy a két gyerekkel, Tököli Imre nagyon gazdag felvidéki úrhoz, aki viszont evangélikus. És ezért az új ura egészen másképpen látja, és visszaadja a sárospataki iskola épületét, vagy épületet az iskolának, ezért egy páran vissza is mennek. Viszont az a két tanár, Buzinkai Mihály és Pósaházi János, akik együtt indultak el, ők itt maradnak, sőt annyira itt maradnak, hogy végül itt is halnak meg. Lehet az is, hogy a nyomda talán akkor visszakerült. És akkor van még két olyan dolog, amiről beszélnünk kell, ami jelképes, de azért onnan hozták, a címer. Az a címer, amelynek szintén külön megvan a maga sors és kálváriája, hiszen 1948-ban azt is levették, de szerencsére olyan ügyesen szerelték le akkor a munkások, hogy megmaradt, és pár évvel ezelőtt visszatettük. Én ma ott jöttem el éppen a címer alatt, és visszanéztem, és valóban elmondható, ez az eredeti címer. Nem úgy kell értelmezni, hogy onnan hozták magukkal, hanem magukkal hozták a pecsétnyomójukat. És a pecsétnyomón, amely 2-3 centiméteres körülbelül, ott van pontosan leírva, hogy a pecsétnyomón egy szárnyas angyal van, amelynek a jobb kezében toll, és a bal kezében egy könyv van. Ha valaki ma szembe áll a Bólyai iskola református kollégium épületével, akkor azt látja, hogy a tetőn ott magaslik fehér falon, kék színben egy szárnyas angyal, hát van 2 méter magas, ez igaz, nem 2 centi, mint a becsétnyomon, és jobb kezében szépen kivehető a toll, bal kezében a könyv. Hadd mondjam el, én az eredeti kollégiumban, a Sárospataki kollégiumban is jártam, és ott is ott van az angyal címer, de elmondtam akkor is, ott a miénk sokkal szebb. Azon kívül magukkal hozhatták a zászlót. Azért mondom, hogy hozták vagy hozhatták, mert erről ugyan utalás nincs. Viszont azt tudjuk, hogy amikor Gyulafehérvárról tovább kell induljanak, és jönnek Marosvásárhelyre, akkor nagyon érdekes a leírása annak a kivonulásnak, és konkrétan azt írja a krónikás, hogy a zászlójukat lefelé tartották, és úgy jöttek ki, ez pedig a gyásznak a jele volt, hogyha nem felemelik a zászlót, hanem a föld felé tartják. Valahol a 2 világháború közötti kollégiumi történetben olvastam azt, hogy amikor a Sáros utcán, vagy pedig a Kazinczy utcán a kollégisták vonultak ki a Somostető felé egy-egy ilyen sportkirándulásra, vagy pedig valamilyen nagy eseményre, akkor olyan magasra tartották a zászlójukat, hogy a Sáros utcában lévő belső házakból is látták, látszott, hogy embert nem láttak, csak tudták, hogy ha viszik a zászlót, akkor vonul most a kollégium. Tehát a zászló az egy olyan fontos jelkép volt, szinte mint a harcban, ezért magukkal hozhatták azt is.
Kik jöttek Erdélybe a szóban forgó vándorúton?
A számokat egész pontosan nem tudjuk, csak azt a számot, akik végül Marosvásárra érkeznek, ott egész pontosan tudjuk, de arról úgy néz ki, hogy a következő adásban fogunk beszélni. 2 tanár és 50 diák. Ezt azért mondom meg, hogy körülbelül ez a szám lehetett, mert akkor, amikor aztán egyesül a két iskola, akkor is csak 110 diákja van. Viszont itt meg kell említenünk 2 tanárt, akik jöttek, hiszen ők történelmet írtak azáltal, hogy Sárospatakról elindultak, vállalták Erdélyt, Gyulafehérvárt, és végül itt is haltak meg, itt élték le életüket. Az egyik Buzinkai Mihály, aki Sárospatak vidékéről származhatott, hiszen Sárospatakon tanult, utána ugyanúgy a kor diatja szerint nyugaton is tanult, tehát Utrechtben, Hollandiában, onnan hazajöve először Nagybányán tanított, és ott ismerték fel, vagy lett híres tanár, és innen hívták meg Sárospatakra. Annyit tudunk, hogy logikát, retorikát és teológiát tanított, vagyis az 1600-as, 1700-as években ezeket a tantárgyakat tanították inkább. Tudunk családjáról, 3 fiáról, és azt, hogy 1683-ban itt hunyt el Erdélyben, ide temették el. A második Pósoházi János, akiről feljegyezi, hogy a régi papi család talán már a 10. volt abban a családban, aki reformáció óta pap vagy tanító volt, őt még Sárospatakon a híres Comenius is tanította, hiszen a híres európaier nagy humanista Comenius tanított Sárospatakon. Ott fedezték fel, hogy mennyire tehetséges, és Lorántfi Zsuzsánna maga, a fejedelem asszony támogatta, hogy tanult Utrechtben, Franekerben, Hollandiában, utána Angolországban, hogy feljegyezték, és 1557-től tanított Sárospatakon. Egy mondatban hadd még említsem meg azt, hogy őt meghívták 1664-ben egy Szepsi nevű községbe papnak, hiszen jobb volt a fizetése egy papnak, mint akár egy kollégiumi tanárnak, és feljegyezték, az iskola gondnokai külön kérték, hogy ne menjen el papnak, hanem maradjon tanárnak, ezért megígérik, hogy a fizetését is meg fogják emelni. Így tanár maradt, híres tanár a kollégiumnak, és Erdélyben, Gyulafehérváron halt meg ő is 1686-ban. Talán egy fél mondat erejéig engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy milyen érdekes a nevek alapján, a tanárok neve alapján is ennek a kálváriás útnak a története. Első 2 tanára, aki Sárospatakról elhozza őket Erdélybe, Gyulafehérvárra, Buzinkai és Pósaházi, tehát valahol Magyarországról származó emberek, akik áthozzák Gyulafehérvárról Marosvásárhelyre, majd később Zilahi Sebes és Szatmári Paksi, vagyis közelebb már Erdélyhez, vagy a Zila, ugye Erdély, Szatmár, Párcium, már a nevek is mutatják, és itt az itteni tanár, amikor egyesülnek, Köpeci Mihály, aki egy székely. Ha nézzük a neveknek, mert ugyanis ebben a korban az előnevek azok a származást is jelentették, akkor a nevekben is benne van az, hogy egy magyarországi iskola miképpen érkezik el Gyulafehérváron keresztül a Székelyföldre, egészen Marosvásárhelyre.
Ebből a 47 évig tartó vándorútból hogyan lesz szép erdélyi história?
Úgy lesz szép erdélyi história, hogy azon kívül, hogy Erdély menti meg ezt a Magyarországról elüldözött kollégiumot, ezt az iskolát, és nem csak, hogy befogadja, hanem ezáltal ugyan nyer vele Erdély úgynevezett jogi formát, akkreditációt, de olyan fontossá lesz, hogy akkor, amikor megalakul Erdélyben az első egyetem 1872-ben, akkor igazán nagyon színvonalas protestáns iskola, főiskola Erdélyben három működik, 7 református kollégium van akkor már Erdélyben, de igazán színvonalas ezek közül a nagyenyedi, a kolozsvári és ez a marosvásárhelyi, és méltán mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból egyik legfontosabb főiskolája, hiszen itt jogi képzés van, teológiai képzés van, ami aztán később Kolozsváron, vagy éppen a Ferenc József, vagy Kolozsvári Egyetemen folytatódik azáltal, hogy Marosvásárhely jogi szakot felviszi Kolozsvárra. Nem csak Marosvásárhelynek, Erdélynek, sőt, ha az egészet vesszük, az egész Kárpát-medencének egyik legfontosabb tanintézetéről van szó.
Tudni akarjuk azt is, hogy hogyan fogadta a diákokat és a tanárokat Marosvásárhely és Erdély, no meg még azt is, hogy miért kellett Gyulafehérvárról is tovább vándorolniuk. Erről azonban 2 hét múlva beszélünk a hallgatóknak. Lelkész úr, köszönjük szépen a beszélgetéseket.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, mert úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos adósságunk. Nem sokára 30-án épp 300 éve lesz, remélem, nem csak a Marosvásári Rádió, hanem a média többi rész és maga az iskola is fog erre emlékezni, hiszen nagyon fontos kerek évforduló ez.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor és műszaki munkatársaink nevében is. Pár perc múlva a rádiós rétes következik. Adós vagyok még a ma déli gondolattal, Sütő András szavai. Addig élünk, amíg módunkban áll visszafelé tekinteni.
Ez az egész nem más, mint egy visszatekintés, és reméljük, hogy ebben a visszatekintésben örömet szerzünk és ismeretet adunk át a kedves hallgatóknak.
Köszönjük szépen a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom a mai kőbezárt múltunkban. Ötvös Józsefet és a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.